kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem vett részt az RMDSZ alsóházi frakciója a mai plenáris ülés napirendjén levő törvénytervezetek végszavazásán. Az ok a kisebbségi elemi oktatásban a tanügyminiszter által hozott döntés elleni tiltakozás volt. A további lépésekről, a parlamenti többséggel sorra kerülő egyeztetések menetéről, a téma forrón tartásának körülményeiről, a kitűzött prioritási listán szereplő kérdések megvalósíthatóságáról, az önkormányzatok nehéz finanszírozási gondjainak orvoslási lehetőségeiről, sajátos Hargita megyei kérdésekről beszélgetünk a mai napra kész műsorban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselővel, alsóházi frakcióvezetővel, aki röviddel a mai frakcióülést követően a kora délutáni órákban nyilatkozott műsorunknak. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a mai napra készben, amelyben tisztelettel köszöntöm a parlamenti képviselőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon fontos lépésre határozta el magát az RMDSZ képviselőházi frakciója. Nem vett részt a mai plenáris ülés napirendjén levő törvénytervezetek végszavazásán. Kérném, hogy indokolja meg az okokat, és miért döntöttek végül is ilyen drasztikus lépés mellett?
Tegnap volt egy parlamenti frakcióvezetőségei szintjén egyeztetés a mostani PESZEDE ALDE koalícióval. A frakciók akkor szembesültek a tanügyminiszter által provokált krízis helyzetről és annak a nagyon komoly kihatásairól. Abban megállapodtunk, hogy ezt a kérdést legrosszabb esetben a parlamentben kezeljük. Viszont a frakciók is, a PESZEDE ALDE frakcióvezetők is úgy gondolják, hogy ezt a tanügyminiszter kell helyre tegye, ha ő rontott el. Vártuk azt, csak még nem volt erre alkalom a mai nap folyamán, hogy az RMDSZ szövetségi elnök és a PESZEDE elnöke találkozzon ebben a kérdésben. És a frakciók tegnap délután is vitat vesz a kérdéskört, ma délelőtt is újra vitat vesz a kérdéskört. Úgy döntöttünk, hogy egyértelművé akarjuk tenni azt, hogy mivel itt az idő sürget ebben a kérdésben, mivel könnyebb szétverni napok alatt, mint utána hónapok alatt helyrehozni, ezért jelzési értékűként ma nem megyünk be végszavazni, jelezve egyértelműen a kormányzati intézmények fele és a mostani kormánykoalíció fele is, hogy ott ezt kormányzati eszközökkel meg kell oldani.
Egyéb iránt volt-e valamilyen fontos törvénytervezet a napirenden, esetleg lemaradtak-e valamiről?
Ma a napirenden voltak egyszerű, többséget igénylő európai irányelvekről szóló törvénytervezetek, valamint volt a biztosítási felügyeletre vonatkozó, amely már sarkatos törvény volt, szabályzást módosító törvénytervezet, valamint volt még a Kármendáféle indítvány is. Voltak nagyon komoly témák is, kevésbé komoly témák is, de azt gondoljuk, hogy ahhoz képest, hogy a román elvutása körül mekkora gondot okozott egy meggondolatlan miniszteri indítványi és kormányzati döntés, ezek eltörpülnek.
Olvasom a sajtóban, hogy egy jeles kolozsvári iskola tantestülete is csatlakozott a tiltakozáshoz, a George Kosbuk iskoláról van szó, ez valamelyest bizakodásra adhat okot, de hát ön szembesül.
Azt kell tudni, hogyha megbeszéljük ezt, hogy a George Kosbuk kolozsvári iskola az német tannyelvi iskola is ismereteink szerint, tehát látszik az, hogy a többi nemzeti kisebbség, amely komolyabb iskolahálózattal rendelkezik, mint például a német közösség, ők is megmozdultak.
Egyéb iránt Szabó Ödön kollégája tegnapi napra kész műsorban kifejtette, hogy a kisebbségi frakció is önök mellé áll ebben a tiltakozó akcióban, illetve hát a miniszteri rendelet visszavonása tekintetében. Úgyhogy ez nagyon érdekes dologra ad kilátást, úgymond a jövőre vonatkozóan. Egyéb iránt azzal, hogy távol maradtak a mai szavazástól, valamelyest megbomlott az egyensúly a képviselőházban, tehát szavazatképtelenné vált a testület?
Nem, tehát az ellenzék és a kormányzati oldal adta a kvórumot, ilyen probléma nem állt fel, és azért azt látszott a mai szavazáson is, hogy a kormány oldalnak van egy stabil többsége. Én azt gondolom, hogy a mai jelzés azért fontos, mert ez azt húzza alá, hogy egy dolgot az egész parlament el kell fogadni, és a kormányzati oldal is. Vannak olyan fajta sajátos közösségi elvárásaink, érdekeink, amelyek felett nem tudunk és nem is akarunk szemet hunyni, és várunk megoldásokat. És főleg olyan esetben, amikor a parlamenti procedúra nem elég időben, akkor függetlenül van, hogy most éppen a mai nap kihatása vagy nem a procedurákra, de egy ilyen szimbolikus gesztus meg kell tenni, hogy lássák, hogy ez bennünket nagyon foglalkoztat, és ez egy olyan fajta pont, aminek a megoldása engedhetetlen.
Egyéb iránt ön úgymond ünneprontó is volt a hétfői tanévnyitón, amikor szemtől szembe bírálta a Valentin Popa tanügyminiszternek a 10 nappal az iskola kezdés előtt hozott határozatát. Úgy látszik, hogy nem lett túl érzékeny a tárcavezető a felrót kifogásokra. Na most felmerül az, és hogy az egész közösség azt várja, hogy mi lesz a hogyan tovább. Tehát van-e esély arra, hogy a továbbiakban napirendre kerüljön? Van-e esély arra, hogy jobb belátásra bírják a tanügyminisztert? Egyáltalán maga a szakbizottság, az oktatásügyi szakbizottság, az tud-e változtatni a jelenlegi helyzeten?
Az oktatási szakbizottság tud változtatni. Van elégséges olyan törvény, módosító intvány a parlamentben, amelyhez akár ezt a témát hozzácsató, vagy akár maga ezt a témát szabályozó sürgősségi rendelet felülbírálatakor ezt a kérdést megoldjuk, és arra én azt látom, hogy politikai akarat is lesz. Viszont amit mi most hangsúlyosan és nyomatékosan elmondunk, az az, hogy igen, mi elkötelezettek vagyunk, és ezt meg is tesszük. A kérdés az az, hogy miért kell 2-3 hónapig az utási rendszert feje tetejére állítani. Az elkezdő lett, nem tudja, most jönnek a hírek, hogy helyenként akár az új elfogadhatatlan szabályzással sem tudják megszervezni, és vannak olyan megyében, mint a Kolozs megyében, ahol a mai nap román nyelvórákat az elemi osztályokban nem tudtak megtartani, mert nem volt, aki megtartja. Tartsa. Egyfelől a miniszteri belső jegyzék tiltja a tanítóknak, ami elfogadhatatlan, másik felől meg nincs is, aki tanítsa.
Erre azért visszatérnék, mert hogy a Hargita megyei látogatása során azért a tanügyminiszter kijelentette, hogy hát a tanítók is oktathatják a továbbiakban a román nyelvet, viszont hozzátette, hogy ez nem lesz elsődleges, kizárólagos feladatuk.
A tanügyminiszter ott ferdített. Az a reakció annak következtében volt, hogy én a nyilvánosság előtt személyre vetettem és felróttam a nyilvánosság előtt ezt az elfogadhatatlan álláspontjukat és döntésüket. És akkor a sajt előtt magyarázkodva mondta, hogy hát a tanítók is taníthatnak, csak a prioritási lista változott meg. Az abszurdum az a helyzetnek, hogy tanítók taníthatnak, de csak olyan tanítók, amelyek románt tannyelvű iskolákban tanítanak, és akkor plusz óraként bejárhatnak a magyar vagy más tannyelvi iskolákba is. Mondok egy példát. Kolozsváron és Temesváron a német tannyelvű iskolában vannak olyan román anyanyelvű tanárok, akik német nyelvet jól elsajátítva tanítják a gyerekeket német nyelven, tehát a német anyanyelvű oktatásban. Azok a román ajkú tanárok sem taníthatják a román nyelvet most már bármilyen iskolában, akár a pénzszerista legvégén sem, mert a tanügyminisztérium ilyenfajta rendelet ezt megtiltja. Szóval abszurdumba esünk, és ezért fontos az, hogy ezt le kell zárni, ezt a folyamatot.
A kérdés az, hogy mikor?
Reméljük minél hamarabb, és ezért is vagyunk ebben határozottak.
Na most a mai sajtóhírben, amely ugyebár közzétette azt, hogy nem vettek részt ma, úgymond bojkottálták a mai plenáris ülést, megoldásként felvetődik az, hogy a Liviu Dragnea-Kelemen Hunor találkozó jelenthet megoldást ebben a kérdésben. Ön már említést tett arról, hogy az elmúlt napokban volt kísérlet ilyen tanácskozásra, de hát ezek szerint akkor végleges döntésre nem került még sor.
Az effektív fizikai tanácskozás az ma voltak a felekezett egyeztetések, viszont politikai szintű döntésre való egyeztetés az a tegnapi frakcióvezetőkkel való találkozó után született meg, hogy a szövetségi elnök és a PSZD pártelnök ebben a kérdésben egyeztetnek, és a PSZD-be kell lássa, hogy ez már egy politikai kérdés lett, mert ennek a megoldása a sürgősségi kormányzati intézkedést igénye, és nincs idő arra, bár megengedik a procedurák, és ezt meg is tudnánk tenni, és meg is tesszük, ha így maradna, de nincs idő arra, hogy kivárjunk egy parlamenti folyamatot.
Tehát akkor a mai nap folyamán is újabb egyeztetésre kerülhet sor?
Ezt teszem ki szemlélben? Én úgy élem meg, hogy ez megtörténik.
Hát várjuk a megoldásnak a lehetőségét. Egyéb iránt a Szociáldemokrata párt elnöke Lili Dragnám még a múlt héten nyújtott, tehát Kelemen Hunor szövetségi elnöknek egy parlamenti prioritási listát az őszi ülésszakra vonatkozóan. Az RMDS későbbre erre a hétre ígérte ennek a prioritási listának az összeállítását. Egyéb iránt a szövetségen belül is egyre keményebb hangok hallatszanak azzal kapcsolatosan, hogy nagyon konkrét és nagyon komoly fellépésre van szükség. Megemlítem például Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármester, illetve Fehér László Ödön kézdivásárhelyi szenátor kollégájuknak a nyilatkozatát ezzel kapcsolatosan. Tehát elmehetnek a dolgok addig, hogy esetleg felbomlik a további együttműködés, parlamenti együttműködés a többségi pártok és az RMDS között?
Ez kiderül a következő hetekben, mert mivel bejött a tanügyminiszter által kreált krízis helyzet, ezért érdemben ma héten nem is tárgyaltunk és nem is fogunk tárgyalni az RMDS főtársaira, amíg ez a kérdés nem oldódik meg. Vagy nem látjuk a megoldást, nem peti szolgatókönyvét. És akkor ülünk le, mi átadtuk a héten a prioritás listánkat, és amikor a helyzet adott, akkor leülünk, és azt átelemezzük, és áttárgyaljuk a mostani kormánykoalícióval, és megkeressük a parlamenti támogatást ezekhez az elképzeléseinkhez, de az az álláspont született egyértelműen, hogy erről érdemben akkor fogunk egyeztetni, amikor erre a mostani krízisre van egy forgatókönyv válaszunk legalább.
Azért azt megkérdezem öntől, hogy az RMDS frakción belül van-e vita ebben a kérdésben, mármint van-e esetleg nézetkülönbség a további cselekvési tervet illetően?
Én azt gondolom, hogy úgy, hogy az erdélyi magyarságon belül, a frakción belül is, mivel rengeteg régiót, sajátos erdélyi történeteket képviselünk, ezért a vélemények mindig különbözőek, és ebből alakítunk ki egy közös stratégiát, és ez történt most is, ez is fog történni.
Minden nap tartottak frakcióülést? Hétfőn hagyományosan mindig azzal kezdődik a törvényhozási munka, de tudomásom szerint ma is volt egy frakcióülés. Tehát azt jelenti, hogy eléggé feszült a légkör a román törvényhozásban, és ezen belül természetesen, hogy hát a magyar frakciót is érinti mindaz, ami amúgy történik.
A héten az első frakcióülésünk az a tegnapi nap volt, mert a hétfői nap iskola kezdés volt, és figyelembe véve, hogy hát vannak fantasztikus dolgok, mint például az, hogy a második Rákóczi Ferenc gimnázium elindította a tevékenységét, vagy hogy a tanügyminiszter, ami nem volt fantasztikus dolog, viszont a tanügyminiszter halljuk amennyiben látogatott, ez egyértelműen a frakció munkát átemelte a szűke pátriánkba, Erdélybe, és mindenki részt vett az iskolák által szervezett különböző eseményeken, alkalmakon. Így, ahogy ön is jelezte, én a tanügyminiszternek az egyik megjelenésén vettem részt, ahol nagyon határozottan állást foglaltam abban, hogy hogyan és miként döntöttek rosszul, és annak van eredménye, mert így a román média is felfigyelt erre a kérdésre jobban. Másik felől meg kollégák ugye nagyon fontos pillanatot ünnepeltek együtt a diákokkal és szülőkkel, hogy újraindul a második Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium, ami megint csak egy nagyon kemény munkának az eredménye, és rengeteg ember dolgozott ennek az ügynek az érdekében. Úgyhogy a frakcióülésünk az tegnap volt, viszont ma 11 órától folytattuk, mert azt gondolom, hogy ilyen időszakban nagyon alaposan ki kell beszéljük a legfontosabb megoldási vonalakat, útvonalakat, lehetőségeket.
Elméletileg a mai nap folyamán minden kolléga hazatér a saját választókerületébe, mi történik a következő napokban? Ez valóban így lesz most is, vagy pedig a feszült helyzet miatt továbbra is Bukarestben maradnak?
Mindenki végzi a bizottsági vagy a területi irodák körüli tevékenységét, közben akik meg közülünk frakcióban vagy szakpolitikai vonalon felelősséggel vagyunk, azok ezt a témát szűkebben és rövidebb, ahogy szoktam, egy gyeplőn tartva követjük és egyeztetünk. És a következő héten, amikor találkozunk, akkor már egy újabb helyzetet kell megtárgyaljunk a frakcióban dolgozó kollégákkal.
Most állandóan felvetődik a kérdés, hogy Viorica Dencsile miniszterelnök asszony lemond-e, avagy sem. Egy mai sajtóhív szerint megerősítette, hogy nincs szándékában lemondani ő személy szerint, viszont a frontális kérdés elől, mi szerint lesz-e kormány átalakítás, nem zárkózott el. Mehet Valentin Popa tanügyminiszter is? Esetleg önök az együttműködés további folytatása érdekében kérni fogják ezt?
Ugyanolyan érdekes a miniszterrel való viszonyrendszerünk, és igazából még nem ocsuttunk fel ebből a krízis helyzetből, mert ezzel a tanügyminiszterre is hozzátartozik az igazsághoz. Egy elmúlt fél évben, amit a miniszter lett, egy nagyon pragmatikus, jó szakmai együttműködés alakult ki, úgy a tankönyvek kiadása kérdésében, ahol először van az, hogy a magyar iskolahálózatnak 82 típusú tankönyvet tudnak kiadni. Ez évente általában csak 4-5-öt jelentett az a múltkori rendszerek szerint. Most megváltoztak a törvényeket, a felelősségeket, az intézményeket, hogy kik foglalkoznak ezzel, és együttműködve a tanügyminiszterrel és a kisebbségi államtitkársággal egy nagyon komoly előrelépés született, és ősszel rengeteg új tankönyv érkezik az iskolákba. Másik felől pedig megoldottuk azt a mindenki által bojkotált, mindenki által megakadályozni szándékozott római katolikus liceumot és gimnáziumot. Ezek a pozitív együttműködés tendenciákra jött ez a hidegzuhany, amit nem értünk igazából, bármennyire is körbejárjuk, azért nem értjük. És ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy amit ez a krízis lejár, meg fogjuk húzni mi is a saját magunk konklúzióit vonalát ebben a kérdésben.
Tehát mindenképpen sürgős lépésre van szükség, hát kíváncsian várjuk, hogy mikor történik ez meg, és milyen irányba. A jövő hét folyamán valószínűleg, hogy tiszta víz kerül a pohárba. Mennyire van erre esély?
Én azt szoktam mondani sok esetben, amikor krízis helyzetben dolgozunk, hogy jövő héten tiszta víz kell legyen a pohárban, kell pontosan lássuk, hogy milyen eszközeink vannak, hogy a kormányzat ezt megoldja-e, vagy ráhagyja a parlamenti vonalra, ebből is levonjunk következtetéseket. Egy biztos, nekünk, RMDSZ frakcióknak, RMDSZ képviselőknek, szenátoroknak meg kell oldanunk ezt a kérdést, ehhez kell, ha kell a parlament többséget szereznünk, de ha egy lehetőség van, akkor kormányzatot rábírva, kormányzati eszközükkel ők meg kellene oldják ezt a kérdést.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kóródi Attila, Harita megyei parlamenti képviselő, alsóházi frakcióvezető. A beszélgetés második részében egy kicsit utaljunk vissza az RMDSZ meghirdetett őszi ülésszakra szóló prioritásairól is egy néhány szót. Ugyebár az anyanyelvű oktatás és az oktatás minőségének a javítása szerepel első helyen. Ezzel most pillanatnyilag probléma van. Viszont egy másik területtel is gondok vannak, és igencsak bíráló hangon viszonyulnak az önkormányzatok a költségvetés kiegészítéshez. Az önkormányzatiság megerősítése és a decentralizáció ilyenképpen szintén kényes kérdés lehet a jövőre vonatkozóan. E tekintetben tud-e valamilyen bíztatót mondani, és az egyeztetések során a parlamenti többséget képviselő pártoknak a vezetőivel szóba kerül-e újabb, valamilyen formában megoldás a jelenleg nehéz pénzügyi helyzetben levő önkormányzatok helyzetének a javítására?
Egyfelől lesz majd ugye egy költségvetési vita, ami várhatóan november-decemberre időzíthető be. Persze nem tudunk most előrevetíteni, de hogyha van egyfajta együttműködés, akkor a mostani kormánykoalícióval, akkor egyértelműen más eszközökben látjuk mi a megoldás az önkormányzati rendszerek finanszírozására, mint ahogy erre az évre volt kitalálva. Másik felől, hogyha a törvényhozást nézzük, akkor azt látjuk, hogy a közigazgatási kódexet, amely ugye alkotmánybírósági óvás miatt az alkotmánybíróság kezében van, és várjuk a válaszát, hogyha megmarad az eredeti filozófiában, nagyon fontos, hogy megszülessen, mert az vannak olyan részelemek, amelyben több finanszírozáshoz az önkormányzatokhoz, több eszközt ad az önkormányzatoknak, zöggenőmentesebbé teszi az önkormányzatok működését, legyen az kisebbség vonatkozás, hogy általában a helyi közszolgálatot ellátó feladatok kérdésében. És ugyancsak fontosnak tartjuk azt, hogy most már látjuk a PESZED-nél is, hogy ők is kitűzték célként, hogy a személyjövedelemadó 100%-a helyben maradjon. A képviselőházban bent van az RMDSZ törvénytervezete, várva egy bizottsági döntést és majd a plénumi döntést. Tehát ezt egyértelműen kiírjuk, hogy akkor vigyük végig. Valamint ami még felmerül, és ez kötődik az első tematikához, a költségvetési törvényhez, úgy látjuk, hogy kellene egy keretszabályozás arra vonatkozóan, hogyha önkormányzatoknál kulturális intézmények vannak, mint múzeumok, színházak, különböző táncegyüttesek, kulturális programok, akkor hogyan lehet megszervezni ezeknek az állami társ finanszírozását, mert nagyon sokszor kisebb városok képesek olyan fajta kulturális értéket az asztalra tenni és a közjónak, a közjó rendelkezésére bocsájtani, ami részben állami feladat is. A nagyvárosokban általában adott az, hogy a nagy állami színházak, nagy kulturális intézmények a kulturális minisztérium alá tartoznak, ezért a finanszírozásuk garantált. A kisvárosokban általában ezek csak önkormányzati költségvetésből, vagy néhány kisebb léptékű pályázati forrásból finanszírozhatóak, és ugye a rádió hullámhosszain is sok beszélgetés volt ez év tavaszán arról, hogy a székelyföldi színházaik fenntarthatóak, a székelyföldi együtteseink fenntarthatóak egy csak helyi költségvetési keretekben, amikor szűkösek a keretek. Úgyhogy erre szeretnénk egy keret törvénnyel, egy keret szabályozással előállni, és arról a parlamentben egy elég komoly vitát szervezni, hogy legyen egy hosszú távú megoldás, ne csak költségvetés törvény függő megoldás.
Ön októbert, novembert említette, akkor inkább a jövő évi költségvetésnek az alapköveit kellene letenni, viszont az önkormányzatok már most arra figyelmeztetnek, hogy október elejéig van önfenntartásra is pénzük, sőt a kormány által elfogadott költségvetés kiegészítés kapcsán még a tartalékaikat is megnyírbálták. Tehát addig, október vége, november közepe vagy november végéig akár működésképtelenné válhatnak.
Sajnos, hogy minden Erdély megyénkben van néhány önkormányzat, amelynek a költségvetés forrása a költségvetés kiegészítés után is úgy látjuk, hogy október végéig, november közepéig elégséges. Ezért én azt látom, hogy a kormányzat kényszerülve lesz újabb költségvetés módosítást foganatosítani, és ezt csak a kormányzat tudja megtenni, mert erre a költségvetési törvény is mandátumot ad neki, valamint ugye a sürgősségi eljárású döntéssel ez meg is valósítható a parlament, erre már nem tud megoldást adni a parlamenti mechanizmusok keretén belül. A mostani költségvetési módosítás nem fog olyan gyorsasággal a parlamenten átmenni, hogy ott olyan tételeket tudná módosítani, amelyek egy vagy két önkormányzatot megoldanak. Az én meglátásom az az, hogy a kormányzat be kell lássa, hogy október végére még egy költségvetési módosítást meg kell tegyen, ahol nem csak az önkormányzat, egy néhány önkormányzatnak kell választ adjon költségvetési szempontjából, hanem még ott vannak a szociális intézményeink. Vagyis a gyermekvédelmi rendszer, az idős gondozói rendszer és a fogyatékkal élők gondozói rendszere, ahol megint csak alulfinanszírozás van, mert a keretszámok, amelyek alapján a megyéketnek leosztották költségvetéseket, azok nagyon szűkösek, és már most számos megye, mint az én megyém, Hargita megye, a saját költségvetéséből kell betegyen. Ez rendben is van, de azt gondoljuk, hogy ez egy állami feladat, tehát az állam egyenlő energia és pénzügyi ráfordítása meg kellene oldja állami szinten ezeket a kérdéseket.
Csak hogy jelenleg is kemény vita zajlik a két palota között e tekintetben, ugyebár a kormány megkerülte végül is az államelnöki palotát, annak ellenére, hogy Klaus Johannis a legfelsőbb védelmi tanács keretében nemmel zárta le az ülést, tehát ennek a fontos szervnek nincs rábólintása költségvetés kiegészítésre, hogy ezt hogy fogják végrehajtani, az még a jövő zenéje, mert hogy népügyvédje meg egyéb gáncsok is lehetnek ebben a folyamatban, tehát e tekintetben a pénzek újra leosztása is újabb akadályokba ütközhet. Na most nem tudom, hogy az együttműködési feltételeknek a tárgyalása során a pártvezetővel, pártvezetőkkel lehet-e valamilyen egyességre jutni, vagy esetleg valamilyen cselekvési tervet kiharcolni?
Ugye az mindenki számára egyértelmű, és ezt nagyon sokszor aláhúzzuk, hogy mi nem vagyunk kormányzó párt, és nem is lennénk egy ilyen politikai rendszerben fennálló kormányzási helyzettel, tehát a PSD de kormányzásban rengeteg olyan fajta negatív elem van, ami miatt vállalhatatlan, viszont azt tudjuk, hogy fontos ügyeink miatt parlamenti együttműködésre, ha erre van esély, vagy van erre egy józan, pragmatikus válasz, akkor van értelme gondolkodni, és ugye ez történik most a szeptember végéig, hogy leszünk-e és találunk-e közös hangot, és beszéltünk a krízis helyzetekről is, de találunk-e közös hangot az őszi együttműködés a parlamentben. Viszont mikor a parlamentben együttműködünk, és a parlamentben is vitázunk azok a kérdésekről, amelyekkel a szerkesztőről most beszélgetek, mi számtalan szól nyomatékosan tettük, hogy mi nem szólunk bele a kormányzati nagy programokba, hogy milyen költségeket, hogyan, miként osztanak be, mert ez a kormányzat feladata. De úgy ítéljük meg, hogy ha vannak krízis helyzetek, akkor jogunkban lesz egyértelművé tenni és várni megoldásokat. Hogy sikerül-e? Ez egy jó kérdés, hogyha biztos pénzügyminiszter lenne most az RMDS-nek, akkor nem néznénk ilyen helyzettel szembe, de nincsen. Viszont én bizakodó vagyok pont azért, mert szerintem a racionális megközelítés csak fog győzni ebben a kérdésben, és az önkormányzatok ezt az évet is le tudják zárni. Itt azt gondolom annál fontosabb lesz, amit már most az ősz folyamán elő kell készítenünk, hogy jövőre hogyan készül a mostani kormányzási oldal a költségvetési törvényen, milyen kulcsszámokkal akar dolgozni, mert a mostani mechanizmus, amit alkalmaztak, vagyis, hogy figyelembe vették azt is, az önkormányzatok milyen tartalékokkal rendelkeznek. Közben amúgy ezek a tartalékok fejlesztésekre voltak félretéve, vagy társfinanszírozással, rengeteg infrastruktúra, mint iskola, csatorna, hálózat, útfejlesztésre, hogy ezeknek a beolvasztása és a figyelembe vétele mennyire káros, mert lehető fejlesztésre van pénz, de közben nem tudja kiadni a fizetéseket az alkalmazottaknak, nem tudja kifizetni a közvilágítását a településének, egyszerűen be kell zárni az önkormányzatot. Tehát ez így nem jó, és erről fogunk egy elég alapos vitát kezdeményezni azért, mert ha egy lehetőség van, ezt meg kell változtatni.
És szíves engedelmével még azt is hozzátenném, hogy az Európai Uniós pályázatokban se tud be leszólni egyik önkormányzat sem, mert hogy az ön résznek a kifizetése is komoly gondot okoz a jelen helyzetben.
Van arra egy, ugye a keretszabályozás, ami a költségvetési törvényben benne van, az azt mondja, ha neked tartalékod volt félretéve önrészre, uniós finanszírozás önrészre, pályázati önrészre, akkor az nem számolódik be ebbe az évről évre átemelő és azt más területekre is felhasználandó költségekre. De sajnos, hogy pont mondok egy példát, a pénzügyminisztérium adatbázisában lévő hibák miatt volt olyan önkormányzat, aki azzal szembesült, hogy hiába, hogy a uniós pályázatára volt önrésznek félretéve, a kormányzat úgy számolta, a pénzügyminisztérium úgy számolta, a megyei pénzügy úgy számolta, hogy ez egy olyan tartalék, amit lehet használni fizetésre is. Tehát ilyen sajnálatos helyzetek voltak. Tehát elvileg a törvény az ezt a részét rendbe kéne tartsa. Amúgy a kormányzat, amivel előállt most az év folyamán, az az, hogy ha valakinek uniós pályázata van, akkor tud adni a kincstáron keresztül egy olyan fajta egyszerűsített hitelt, amit utána a költségvetési pénzekből visszaforgat. Ezek komplex folyamatok, én azt gondolom, hogy az önkormányzataink legalábbis csíkban most nem arra panaszkodnak, hogy az uniós pályázatokhoz kevésbé van önrész, hanem azzal arra panaszkodtak és panaszkodnak, hogy az önkormányzatok működését ne lehetetlenítse el ez az év, mert az önkormányzatok, ha nem működnek, akkor a pályázatok sem működnek.
Az utóbbi időben eléggé kemény bírálatok érik önöket, mint parlamenti RMDSZ frakció tagjait, hogy feladták a politikai zsarolásnak a lehetőségét. Na most tudomásul véve a részarányokat, illetve a jelen pillanatban kialakult erőviszonyokat a parlamentben, van-e lehetőség esetleg politikai zsarolásnak a bevetésére?
Én ezt a szót nem szeretem és nem is akarom használni, mert a politika az nem zsarolás, hanem helyzeteknek az értelmes kihasználása. A mostani kormányzó oldalnak számszerűen több mint fele plusz egy szavazata van a parlamentben, viszont pont azért, hogy egy nagyon nagy párt és egy kisebb párt együttműködéséről szól ez a koalíció, időnként olyan fajta feladatokat látnak el a frakció tagjai, hogy nem tudják folyamatosan mozgósítani, de itt vannak olyan helyzetek, és ők is rákényszerülnek, hogy találjanak megoldásokat, partnereket, amelyekkel át tudnak hidalni időszakokat. Nekünk az érdekünk, hogy ne hagyjuk az erdélyi magyar ügyeket teljesen magára, hogy legyenek fogódzók. És a mostani ellenzék, mivel nominális számban is kisebbségben van, de azon belül például a Páskány féle, vagy a Beszeszko féle népi mozgalom pártjával meg szóba se állhatunk, mert egyszerűen hétről hétre olyan fajta erős nacionalista retorikával dolgoznak, és láttuk csak a vásáriskola kérdésében, de még számos más kérdésben is, hogy ott nem kereshetünk partneri viszonyokat, ezért a fele plusz egyhez, ha meg lehet állapodni, akkor jelen pillanatban még csak mindig a kormány oldal adódik. Viszont azt ellátjuk, és egyértelműen érezzük, hogy ez a kormány oldal független attól, hogy a parlamentben jó néhány témában hoztunk jó döntéseket, ha a kormányzati hatékonyságot nézzük, akkor ott rengeteg elmasztalni való van, ezért nem is szándékszunk a kormányzati feladatok kérdéskörében, amely a kormányt illeti beleszólni, vagy olyan fajta megállapodásokat kötni, hogy az automatikusan kellene egy RMDSZ frakció támogassa. Nem. Mert tudjuk azt, hogy vannak nagyon gyenge miniszterek, vannak rosszul működő minisztériumok. Viszont másik felől az a legfontosabb, hogy az ügyeink, ha még sokszor ez bírálatot is jelent az erdélyi társadalmi részétől, de találnak megoldásokat, mert ha nem 4 évig, ahogy szoktuk egyszerűen fogalmazni, elvegetálnánk a parlamentben, és az akkor kinek érdeke? Milyen eredményt tudunk, milyen biztosokat tudunk így felmutatni, mivel tudjuk előrébb vinni az ügyeket. Ezért ez a fajta helyzetértékeléseket havont elvégezzük, vitázunk róla, melyek a legjobb megoldások. Valamikor a kormányzattal szembe megyünk döntésebe, mint a múlt héten a kivizsgáló bizottságok kérdésében. Valamikor az ellenzékkel megyünk egyértelműen szembe, és néhány olyan alapvető kérdésben, amely alapelvi érdek az erdélyi magyarságnak, független attól, hogy ki hogyan szavaz, mi amellett szavazunk, vagy valamikor a kormány oldalra szavazunk, mert azt látjuk, hogy ez a racionális.
Nem akartam erősen fogalmazni ezért, és főleg nem akartam önt bántani, ne vegye rossz néven, hogy politikai zsarolásról tettem említést, de hát ez jelenik meg a sajtóban különböző irányból, és én csak ezt tettem szóvá.
Nem is tekintem úgy, csak én azt látom, hogy ha magunk is elhitetjük, hogy egy zsarolás rendszerű politikát folytatná saját magunknak, ezt elfogadnánk, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon téves útra terelni az egész parlamenti munkánkat. A legfontosabb az, hogy nagyon racionálisan mindig tudjuk felmérni azt, hogy egy adott helyzetből mit tudunk maximalizálni és kihozni ezzel a 6,5-7%-kal.
Tisztelt Korodi Attila képviselő úr, akkor fókuszáljunk itt a beszélgetés vége fele közeledve a Harkita megyei gondokra. Ugyebár a medve kérdés az állandó, forró téma, és komoly megoldás továbbra sem körvonalazódik, és most a tanügyi helyzet kapcsán az a félelem is felmerült ott önöknél, Harkita megyében is, egyéb iránt a többi székelyföldi megyében is, hogy ezzel a tanügyminiszteri rendelettel ennek a hátterében az áll, hogy az esetleges magyar nyelvű oktatásban résztvevő tanítók és hát káderek, akik az elemi iskolában tevékenykednek, az ők hatáskörét visszaszorítsák, esetleges létszám csökkenés is beigazolódjon. Van erre ok?
Évek óta megy az oktatási rendszerben az a probléma, hogy létszámcsökkentéseket akarnak eszközölni fél évről fél évre. A minisztériumban nem változott sehogy sem azoknak a személyeknek a névsora, akik a oktatási rendszer működéshez szükséges költségvetési keretekkel foglalkoznak, a költségvetési osztály emberei. És ez sajnálatos, tehát hogy az oktatási minisztérium a sajnos ma az oktatás ügyét elég merkantilista, lejben mérő eszközökkel mérik, és ez abból adódik, hogy egyfelől rossz a felkóta rendszer, törvénye is ez bebizonyosodott, már akár Magyarország is, vagy már jó más országok is ezt felszámolták. Másik felől pedig, hogy nem lehet általánosítani a nagyvárosok és a vidéki berendezkedés sarokszámai között, teljesen más egy vidéki berendezkedésű régiónak a finanszírozási igénye, és teljesen más egy nagyvárosi berendezkedésű közösségnek a finanszírozási igénye. Tehát ezek megmaradnak a problémának. Ön a medve témából indult ki. Én azt gondolom, hogy vannak olyan pontok, amelyeknél erős összefogásra van szükség, mert csak így érhető el eredmény, és így érzékelhető ez a probléma. Ez legyen oktatás kérdés is, de akár legyen egy olyan fajta kérdés, hogy mi történik a vidéknek a támogatásával Székelyföldön. És én mindig is a medve problémát is a vidék kérdésköréhez csatoltam, ez egy komplex folyamat. Amit jónak látok, hogy az augusztusi tustánfürdői, székelyföldi csíki látogatása után a kereskedelmi miniszterasszony érdemben átértékelt néhány dolgot, és ettől elvárom azt, ettől az átértékeléstől, hogy a következő hetekben, hónapokban a minisztériumnak az attitűd is megváltozzon. Amit mi fogunk tenni a parlamentben, és jövő héttől, hogyha a krízisek eltűnnek, és van ez az oktatási krízisünk, akkor elkezdjük nagy nyomatékosan a kompenzációs rendszernek a vitáját megint a Vidékfejlesztési Bizottságban, mert abba hagytunk júniusban, mert nem tudtuk lezárni a problémát, azért, hogy az a kérdéskör egy decentralizált formában teljes egészében oldódjon meg. Ez a mi álláspontunk.
Csak megjegyezném halkan, hogy a medvepopulációval nincs baj, a gyermek létszámmal a magyar osztályokban ott talán csökkenés, és helyenként jelentős csökkenés tapasztalható, viszont azért mégiscsak elértek egy sikert, és itt az osztályok összevonásának a leállítására gondolok, tehát a parlamenti munkának mégiscsak van eredménye.
Van, és hogyha visszajön az utási, tehát a három utási törvény módosítás van most a parlamenti folyamatban, amelyek már egyszer átmentek a parlamenten, de Johannis államelnök sajnos ezeket a alkotmánybírósági felülvizsgálatra elküldte. Onnan hála Istennek, hogy rendben vissza is tértek a parlamentbe. Ha ezek a kérdéskörök átmennek, akkor lesznek nagyon komoly biztosítékok arra, hogy ne tudják leépíteni az anyanyelvi oktatási rendszer, és az egyik példát ön is említette, hogy ezután iskolákat felszámolni, összegeket felszámolni csak a nemzeti közösségnek a beleegyezésével lehet, amely eddig nem volt szavatóval. Tehát én azt látom, hogy az ősz, ez érdekes lesz, paradigmaváltások lesznek az oktatási minisztérium szerintem felháborodásával együtt, de paradigmaváltás lesz a kisebbségi oktatásra vonatkozóan, hogy sokkal stabilabb, kiszámíthatóbb lehet. Viszont én azt látom, hogy ezen túl általában véve az oktatás minőség akkor tud javulni az iskolákban, hogyha a finanszírozási rendszerhez hozzányúlunk és kiegészítjük az oktatási rendszert olyan fajta szolgáltatásokkal, amelyekről szerintem önök tegnap beszéltek Szabó Ödön frakcióvezető helyettes kollégámmal, a kampuszrendszerek, a délutáni oktatási rendszerek, vagyis amelyek az oktatás minőségét is növelik, mert ez nagyon fontos és elengedhetetlen. Tehát van egy elég alapos stratégiánk, elképzelésünk, és ezzel nézünk szembe. Az oktatási minisztérium sajnos, hogy az utóbbi években, és ez most nem az mostani egy-két évre jellemző, hanem az utóbbi 5-6 éveben látom én ezt. Amióta ez a felkúta rendszer a gazdasági krízis után nagyon erősen szem elé került. Ahogy jeleztem, költségvetési sarok számokban látja az utás szervezését, és nem az oktatási igényhez mért költségvetési ráfordítása.
Hát mégiscsak van pozitívum a nap alatt, és akkor ebben a hangulatban zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy sűrű programja ellenére rendelkezésünkre állt, és eredményesebb időszakot kívánok a következő hetekre, hónapokra a parlamenti munka során.
Köszönöm szépen, viszont hallásra!